Ugye ez a föltámadás vagy újjászületés, ez valóban ez a spirituális meg materiális világnak a kettőssége, hogy nem csak a fizikai életben élünk egy sikeres vagy teljes életet, hanem spirituális értelemben is megértettük végül is a leckét, és képesek vagyunk ez hát ilyen mélyebb, transzcendens szinten alkalmazni. És az egyensúly szerintem úgy valósul meg, hogyha egy kicsit tudatosak tudunk lenni a mindennapi életünkben, hogy van önreflexiónk.
Sziasztok, köszöntünk benneteket egy újabb és boldogan éltek epizódban. Nehéz ezt mondani, hogy a hősútjának gyakorlatilag az utolsó előtti állomásához érkeztünk. Ugye ez az az út, amit januárban kezdtünk el járni, minden hónapban teszünk egy lépést ebből a 12-ből, ez lesz most a 11-dik. Mert hogy mindannyian hősök vagyunk a saját történetünk saját útján, és ezt az utat járjuk a műsorban január óta minden hónapban egy állomással közelebb kerülve a decemberi végcélhoz, ami mondhatjuk úgy, hogy önmagunk hősévé válásának 12 lépése lesz, illetve a 12. lépés, amit Joseph Campbell az Ezerarcú Hős című könyve nyomán modellezett le. Christopher Vogler, jól emlékszem, Anna?
Igen, pontosan,
mert,
jól mondod.
Anna Mária is itt van velünk,
sziasztok,
szia Anna.
Sziasztok.
És van még velünk vendég is, de őt még nem áruljuk el, hogy kicsoda, ha várjatok még egy picit rá. És ez gyakorlatilag egy ilyen élethosszig tartó tanulási körként írja le az életünket, mítoszokat alapul véve, mert azt mondja, hogy a különböző mítoszokban, történetekben ott vannak azok a sémák, amiket, hogyha fölismerünk a saját életünkben és alkalmazunk, akkor közelebb kerülünk az önismerethez, és meg is tudunk változtatni olyan dolgokat, amik esetleg nem jók az életünkben. Ezért járjuk be a hősnek ezt a 12 lépéses útját az idejében, aminek három nagy fázisa van, ugye az elindulás, a beavatás és a visszatérés. A 11. állomás nyilván már a visszatérés fázisában van, sok mindent megélt már hősünk. A beavatás tulajdonképpen ugye egy testi-lelki próbatétel sort jelentett, ami aztán megdicsőüléssel vagy a jutalom elérésével zárul, ami egyébként fizikai vagy pszichikai halál is, azaz a hős ezzel végleg elveszíti a régiénjét, és megváltozott lélekkel új emberként támad új életre. Hát itt tartunk, ahogy már egy fél mondatban gyorsan mondtam, dr. Kádár Anna Máriával, aki már itt van velünk, mint mindig. Hello, Anna!
Szia István, sziasztok! Köszöntöm a hallgatóinkat is!
És most mondjuk el, mielőtt megköszönjük a Podcast Pioneersnek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt a műsort is támogatja, hogy vendégkalandorunk is van a 11. lépésben, aminek a neve föltámadás, illetve újjászületés. A vendégkalandorunk pedig Káres Eszter, a kultúra.hu-ról idézem, kategórián kívüli művészféle lény. Szia, Eszter!
Na, ez jó.
Köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
Énekes színésznő Bohóc doktor, majd gondolom mindegyikről egy picit hallunk, édesanya. Először is az lenne a kérdésem, Eszter, mielőtt így belevágnak, vagy beszélni erről a föltámadás újjászületés lépésről, hogy tetszett mindaz, amit eddig hallottál erről a hős útjáról itt a felvezetésben?
Nagyon elgondolkoztató volt, mert lehet, hogy azért, mert ilyen ködös idő van, meg ez a legfatően ez az ősz, ez az ilyen befelé fordulás ideje. Abszolút ilyen utakon, meg ilyen az élet hullámzásán, meg földreeséseken és újraindulásokon gondolkozom most már hetek óta. Elég sokat sétálok mostanában az erdőben, a kiskutyámmal, és nagyon sokat járnak ezek a fejemben, és nagyon érdekes volt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy még miket mondasz erről. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a bizonyos köröket le kell járni, anélkül, hogy azokat végigjárnánk, nem tudunk tovább lépni, és nem tudunk egy újabb kört megnyitni, és én benne most nagyon nagy ilyen lezárásos időszak van, azt hiszem, hogy nem csak az évnek a lezárása, hanem egy ilyen évtizedes, vagy talán több évtizedes nagy körnek a lezárása, legalábbis nagyon remélem, mert már időszerű lenne, és nagyon sokat gondolkozom mostanában. Úgyhogy nem, hogy nagyon tetszett, hanem nagyon kíváncsian várom, mert biztos vagyok benne, hogy legalább 3-4 mondatot fogok vinni magammal az erdei sétáimra, ami ma elhangzik, és ami segít nekem ezeket a köröket lezárni, amiket most nagyon szeretnénk már lezárni, mert nagyon vágyom a megújulásra, meg arra, hogy beérkezzek oda, ahova már évtizedek óta szeretnék, és hogy is mondjam, hát majd biztos beszélgetünk még hosszabban erről, de hogy van egy olyan érzésem, hogy évek, évtizedek óta készülök arra, hogy próbálom ezt úgy mondani, hogy így a semmiből belevágva érthető legyen, hogy hát, hogy ilyen megfelelési kényszerek, meg gyerekkorból hozott traumák, meg minden nélkül egyszerűen csak szépen éljek. Talán ez így érthető, és hogy ezt mindig akadályozta valami, nem panaszkodom, nagyon szép életem volt rengeteg kihívással, meg mindenfélével, de hogy nagyon régóta szeretnék már végre ilyen igazán szépen, és olyan nyugalmas boldogsággal, vagy ilyen megérkezett boldogsággal élni, és ezt mindig akadályozta valami, és azt hiszem sosem éreztem magam ilyen közel ahhoz, hogy ez végre megvalósuljon, mint most. Úgyhogy nagyon, nagyon örülök, hogy beszélgetünk, mert szerintem nagyon sok olyat fogok én is kapni ma, ami segíthet, hogy beérjek a 12. állomás végére, célba.
Nagyon-nagyon várom az elkövetkező perceket és ezt a beszélgetést, mert azért készülve erre a beszélgetésre, én néztem korábbi interjúkat veled, illetve olvastam. Anna már nagyon régóta mondja, hogy Káresz Esztert, meg kell hívnunk.
De hát azt is mondd el, hogy Káresz Esztert már volt velünk az egyik részünkben.
És egyrészt ugye, hogy Anna mondta, azt mondta, hogy mindenképpen valahogy ehhez a hősállomása fázishoz kellene téged meghívnunk, mert hogy annyi mindennel fogsz tudni kapcsolódni a történetekhez, és tényleg fölkészüléskor is nekem az volt az érzésem, hogy talán ezen a ponton nálad hitelesebb embert keveset tudtunk volna találni, aki tud hozzánk csatlakozni és beszélgetni erről a hősi útról. És hát igen, akkor mondjuk el, hogy mi milyen hősi utat jártunk be korábban Eszterrel, mert hogy akaratán kívül volt ő már vendége ennek a műsornak.
Nem terveztem, de...
Igen, annak a műsornak a nem terveztem volt a mottója, mert hogy igen, mi az idén Annával álmodtunk el, hogy autizmus világnapjára készülünk egy külön kiadással, pont hétvégére esett, kitaláltuk, hogy hú, már régen volt élő, az élőket úgy szoktátok szeretni, hát akkor élőzzünk egyet, és Anna mondta, hogy neki Eszterrel lesz egy közös programja, és akkor majd végeznek a programmal, Eszter elviszi A-ból B-be, vagy reptére, vagy nem is tudom, de valahova vitted, igaz Esztert az autóban ül.
Együtt léptünk föl, és azt hiszem Pomázról hoztam be.
Igen,
Pestre,
pontosan.
Igen. Így van, és Anna mondta, hogy figyelj csak István, semmi gond, amikor az élőt beszéltük, pont autóban leszünk, és akkor majd mobilnetről bejelentkezek, és akkor majd megcsináljuk ezt a beszélgetést. És egyébként közben az egyik hangrögzítőm jelezte, hogy ő még 10 percet hajlandó rögzíteni. Eszter, én nem hazudok neked, 3 éve dolgozunk ezzel a rohadt programmal, de ilyet még soha nem csinált.
Na de akkor is, amikor ugye megterveztük, hogy lesz a felvétel, István kifejezte az aggályait, hogy hát azért mozgóautóban, mobilnettel. Erről készült aztán egy külön kiadás is, és mondtam, én sok mindent tudok improvizálni, de azt, hogy egy nem hallott kérdésre válaszolni, az már nekem is nehezebben megy.
Jaj. Tehát ugye ott tartottunk, hogy a kapcsolódási nehézségekben már volt részünk, többek közt akkor, mikor ugye azt a bizonyos autizmusos részt rögzítettük Eszter autójából, és hát elmondhatjuk, hogy az elmúlt percekben szintén volt egy technikai átállás. Tehát valahogy nekünk ez a technika, meg ez a hármas fogat, ez valahogy nem tudom, olyan nehezen jön össze, de majd annál jobb lesz az eredmény, igaz? Mit
Igen,
mondtok?
Meg szerintem ez azt akarja mondani, hogy majd találkozunk személyesen is, mert akkor minden rendben lesz. Én amúgy alapvetően is nagyon hiszek a személyes találkozásokban, de azért így is nagyon jó veletek.
Ez a megközelítés, ez tetszett. És Anna, amit Eszter mondott, most tényleg itt vagyunk már a végjátékban, annyit kérnék, hogy mielőtt erről az aktuális állomásról beszélünk, egy nagyon picit tényleg kérlek tedd nekünk keretbe, hogy honnan is indultunk, hová is jutottunk eddig a hős útján, és hogy mit várhatunk ettől az állomástól, amit egyes szakirodalmak újjászületésként, mások feltámadásnak neveztek.
Hát, hogyha belegondolunk, ez egy kicsit a mesehősnek is az útja, amit lényegében mindannyian bejárunk a saját élettörténetünkben. Mindig van egy komfortzóna, ahonnan elindulunk, ahol végülis ott hagyjuk ezt a mézmocsarat, ami nagyon sokszor lefele húz, és ez a kényelmi, biztonságos területünk, ahonnan nagyon nehéz elindulni, de hogyha egyszer már elindultunk, akkor onnan már lehetetlen visszatérni. Tehát egy ilyen tanulási körként tudjuk ezt az egészet leírni. Lesznek ugye próbatételek, lesznek segítőtársak, lesznek álhősök, ott van a barlangnak a mélye, ahova mindannyian be kell lépnünk ahhoz, hogy utána át tudjunk alakulni, és itt a körnek a felétől jön ez a visszatérés, amit már előző részünkben is elmondtuk, hogy ez nem olyan egyszerű, mert még ott is meg kell küzdenünk, lehet, hogy nem külső sárkányokkal, hanem nagyon sokszor belsőkkel, és ez már ez a visszatérési folyamat, ez már egy kicsit ez a tanultaknak az integrálása, hogy vajon ebből hogyan tudunk másokat is gazdagítani, hogyan tudjuk megformálni akár ezt a tapasztalatot úgy, hogy elmondhassuk, és egy mondjuk egy ilyen fuck up night, elcseszett dolgok éjszakája című rendezvényen például el tudjuk mondani, hogy a kudarc történeteinkből, a bukásainkból mi az, amit tanultunk.
Mert ugye erről nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, hogy a kudarc történetek integrálása az azért egy fontos dolog, mert hogy ennek a hős útjának a viszonylatában sok mindenki vagyok én. Bár a hős útjának vannak külső segítői, vannak külső ellenségei, akikkel találkozik a hős, ugye azt is sokszor elmondtad, hogy nagyon sokszor ez a külső segítő, nagyon sokszor ez az ellenség, ez a sárkány, ugye mind én magam vagyok az út során, illetve nekem egy-egy én részem, akivel szembe kell néznem, aki segít, akit le kell küzdenem. Na most én azt olvastam erről a föltámadás újjászületésről, hogy itt a hősünk több oldal is, több felület is így fogalmazott, hogy a két világ urává válik, és a hősnek el kell érni ezen a ponton egy olyan egyensúlyi állapotot, ami a spirituális és materiális valóság között van. Tehát, hogy e között a két állapot között kell egy egyensúlyt teremtenie ennek a két világ urának. Mit értünk azzal, hogy a két világ urává válik itt már a hősünk, és mit jelent ez egyensúly teremtés e között a két világ között? Ha egy gyakorlati példával segíteni nekünk ezt megérteni.
Tehát, ha belegondolunk, akkor ugye ez a föltámadás vagy újjászületés, ez valóban ez a spirituális meg materiális világnak a kettőssége, hogy nem csak a fizikai életben élünk egy sikeres vagy teljes életet, hanem spirituális értelemben is megértettük végülis a leckét, és képesek vagyunk ezt hát ilyen mélyebb, transzcendens szinten alkalmazni. És az egyensúly nagyon sokszor szerintem úgy valósul meg, hogyha egy kicsit tudatosak tudunk lenni a mindennapi életünkben, hogy van önreflexiónk, hogy hát már a sokat említett rugalmas alkalmazkodó képesség, reziliencia ott van az életemben, akár a munka és a spirituális gyakorlatoknak a szintjén, hogy alkalmazom például akár a meditációt, az elmélyülést, az önismereti folyamatot, a kreatív tevékenységeket, például akár egy, mint ahogy egy művész teszi szerintem, hogy megformálja ezt a tapasztalatot úgy, hogy érthetővé váljon ne csak önmaga számára, hanem a világ számára is meg tudja mutatni. Tehát ő visszahoz valamit abból a transzcendens tapasztalatból. Ez nagyon nehéz leírni szerintem szavakban. Sokkal inkább én azt látom, nem tudom, Eszter, te hogy gondolod, hogy akár egy ilyen művészeti alkotás, vagy valami, amit úgy meg tudunk formálni, azt tudja megmutatni ennek a folyamatnak a lényegét, és talán ezért is kell ez a hosszú visszautazás, mert úgy nem születik meg egyből a tanulság, hogy akkor kipattan a nagy bölcsesség, és akkor majd ezt megosztjuk. Azt is valahogy meg kell rágni, meg kell emészteni, és valahogy úgy megmutatni másoknak, és talán lehet, hogy pont itt van a lényeg, hogy nem szavakban fogjuk tudni megmutatni, hanem abban, ahogyan éljük az életünket, ahogyan viszonyulunk az embertársainkhoz, ahogyan szembenézünk a kudarcainkkal, ahogy kapcsolódunk egymáshoz. Talán ez egy más minőség, most, hogy így végig gondolom, hogy nem tud elmondani szavakba, hogy akkor most, ez pont olyan, mint a mesének azt kérdeznénk, hogy na, és mi volt a mesének a tanulsága? Vekedi Tamás mindig azt mondta, ez olyan, mint hogy a tűvel kipukkasztanánk egy lufit. Tehát nincs olyan konkrét kognitív tanulság, vagy nem úgy fog hangzani, hanem ez egy más szinten történik. Szerintem mindannyian felismerjük azokat az embereket, akik végigmentek ezen a mély belső átalakuláson, és nekem az egyik jel ez a nyugodtság, vagy ugye, amikor ugye a környezetében vagy, és bármennyire áramlik az élet, és bármennyi nehézség, meg kihívás, meg kudarc, megnyugszol, mert hogyha bármi is van említve ugye Eszterrel azt a történetet, amikor ott széthúztam a laptopomat, meg ott minden káosz volt, és a végén ketten ott ültünk, és sírva röhögtünk. Mert hát most mi történhet, nem sikerült egy élő. És
én néztem, hogy épp kicsit meghalni készült, miközben Eszter szelfizett a kocsiba, hogy ez ilyen milyen munkás.
Hát igen, mert én
de látjátok, hogy hárman egyszerre nevetünk rajta. Ilyenkor mindig eszem, amit mondasz, hogy na ez az, amikor integrálsz egy történetet, amikor tényleg nevetni tudunk rajta. És milyen jó egyébként, hogy amit mondtál, ugye itt van Eszter, mert szerintem ő ehhez most nagyon nagyon jól tud kapcsolódni. Nekem egy konkrét mondata jutott eszembe, amikor azt mondta, hogy minden fájdalomból az gyógyít meg, ha megpróbálom szép szavorrá gyúrni. Ez nekem annyira rárímelt most.
Wow, arra, ez nagyon jó.
Igen, nekem ez ahogy így beszéltél, most is ez a gyúrás jutott eszembe, hogy így gyúrmázom a rossz dolgokat, amik történnek velem. Talán ez azért is fontos, mert ez nem úgy megy, ahogy mondtad, hogy történik valami rossz, és akkor így hopp, egy pillanat alatt így átalakítod jóvá. Hát azt gyúrni kell, az olyan, mint amikor egy agyag tányért csinálsz, és 15-ször elromlik, és akkor teljesen össze kell gyúrni. Megint egy ilyen kis alaktalan, formátlan valami gombolyaggá, és akkor utána megint gyúrni, és bele kell tenni az erőt, bele kell tenni a kezednek, az ujjaidnak az érintését, és az időt, hogy gyúrjad, de hogy ezt én sokszor elmondtam már, mert hogy tényleg az életemnek egyik alapélménye, hogy azért vagyok végtelen hálás, hogy művészettel foglalkozhatom, mert igazából minden rossz, ami történik velem, azt most már úgy fogom föl, hogy nem egy öncélú rossz, hanem azt át tudom valahogy gyúrni, és hogyha gyúrok belőle egy szép szobrot, vagy mondjuk beleteszem a piáfestembe, a kisugárzásomba, egészen más, hogy állok ki a színpadra, miután megcsináltam ezt a belső munkát, miután gyúrmáztam elég sokat azt a rosszat, és amint annak értelme meg célja lesz, az már nem rossz, hanem jó. Így lehet a rosszat, vagy én így szoktam a rosszat jóvá gyúrni, és ez azóta, amióta én erre így rájöttem, vagy hát így szavakba, egyébként szavakba is lehet gyúrni, nekem az is nagyon szokott segíteni, hogy szavakba gyúrom, és addig csiszolgatom azokat a szavakat, amíg lesz belőle egy dalszöveg, vagy egy novella, vagy egy kis írás, és mindig annyira jól esik, amikor mondjuk a Facebookon egy ilyen kis szösszenetemre valaki ír, hogy a lehető legjobb pillanatban érkezett, mert valahogy sikerült átadni azt, hogy bocsánat, közben a kutyám itt hozzászól a csipogással, ő önfeledten gyúrja ezt a kis játékát. Szóval, hogy az, ami rossz velem történt, és belegyúrtam szavakba, az másnak lehet, hogy megmentette a napját, és akkor már nem is rossz, ami történt velem, illetve rossz, de közben jó, ezt nem tudom ennél jobban mondani, szóval ez ilyen egységbe kerül, vagy ilyen egyensúlyba kerül, mert kellett, hogy történjen az a rossz ahhoz, hogy aztán én olyan formát tudjak neki adni, amitől már jó lesz, mert az, ami másoknak segít, az, ami másokat tovább lendít egy nehéz életszituációban, legyen az egy dal, egy szöveg, egy vers, egy szép szobor, szobrot nagyon rosszul csinálok, tehát ez csak egy képletes hasonlat volt, vagy bármi, amivel egyszerűen másoknak tudunk segíteni, és a saját nyomorunkból, hogy mondjam szebben, valami, tehát hogy a sárból egy gyönyörű virág nő ki, amit aztán megcsodálnak azok, akik elmennek mellette, boldogabbak lesznek tőle. És nekem ez óriási adomány, én azt hiszem, hogy először erre a Piaf koncerteken jöttem rá, nekem volt szerencsére már nagyon-nagyon sok éve, de egy nagyon hosszú, nagyon nehéz, sok-sok éves válásom, nagyon harcos és nagyon fájó, és amikor az egyik ilyen nagyon-nagyon lélektépázó tárgyalás után rögtön a bíróságról mentem fellépni, azt hiszem Pilisvörösvárra, még arra is emlékszem, és ott ment a piáfestem. És utána így láttam, hogy a két zenésztársam, akikkel már nagyon régóta dolgozom együtt, és nagyon-nagyon együtt rezdülünk, így látom, hogy így nagyon néz. Ez ma nagyon jó. Mit csináltál? Mondom, nem tudom, de hogy ma én is azt éreztem, hogy mindent bele tudtam tenni, ami történt velem, és talán akkor jöttem először rá, hogy az nem egy öncélú rossz, ami éppen történik velem, mert az segít engem abban, hogy jobban tudjak adni, jobban tudjak segíteni, és mindjárt sokkal könnyebb volt nekem is elviselni az utána következő tárgyalásokat, meg a rossz dolgokat, amik történtek, és remélem azoknak az embereknek is, akik egyébként soha akkora tapsot, meg annyi visszatapsot nem kaptunk, mint akkor, mert tényleg azt éreztem, hogy az a nem bánok semmit sem, az úgy szól, ahogy nincs sosem, mert tényleg mindent beleraktam.
Igen, erre mondtad egy interjúban, hogy a nem bánok semmit sem nem szólt még soha olyan jól, mint aznap este korábban. Mert hogy ezt egyébként, aki valóban követ téged, akár a pályádat, vagy aki követ a közösségi felületeiden, azért is csak ismételni tudom magam, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, mert egyébként azt is szerintem olyan vegytisztán képviseled, amiről annak korábban nagyon sokszor beszélt már itt a hősútja alkalmával is, hogy hogy bizonyos nehézségek az életünkben akkor válnak igazán megoldottá, vagy integráltá, vagy a részünk ki, és ezáltal egy legyőzött, feldolgozott valamivé, amivel könnyebb utána együtt élni, amikor azt a részünké tudjuk tenni, valahogy a részünké tudjuk gyúrni, és te ezt egy Piaf dalban lehet, hogy megtetted, de ez azt pont azt mutatja meg, hogy más is meg tudja tenni, nem biztos, hogy egy Piaf dalban, lehet, hogy élete legjobb sütijében. Most mondtam valamit, vagy egy bazi nagy bokszolásban, egy boksákkal, ezt gyorsan tegyük hozzá. Igaz? Te igen. Pont ez jutott eszembe.
És hogy az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy én nagyon-nagyon sokáig próbáltam kerülni a fájdalmakat, és így elmenekülni, meg mellékutakra menni, inkább csak, hogy ne fájjon, és szerintem az is egy fontos állomás, hogy rájöjjön az ember, hogy ezt nem kell, nem is lehet igazán, mert úgyis eléd bukkan egy bokorból, elmész a szomszéd ösvényre, akkor majd ott fog eléd ugrani, és ha megfordulsz, akkor meg a hátad mögött lesz, tehát mindenképpen szembesülni fogsz vele előbb-utóbb, de hogy talán nem is kell, mert hogy amikor az ember ezekkel szembenéz, amikor a legyőzi szót azért nem szeretem, mert nem legyőzni kell, hanem tényleg valahogy magunkévá tenni, vagy valahogy a barátjává válni, nem tudom. Én sokszor érzem azt, hogy tényleg volt egy olyan évtizedem, ami így, hát így kb. Minden megtörtént, ami nehézség lehet, tehát hál' Istennek mondjuk nem, de haltak is meg. Akartam mondani, hogy nem halt meg senki a környezetemben, de rájöttem, hogy szerencsére családilag nem, de barátilag az is. Szóval tényleg minden megtörtént, amit az ember megpróbál elkerülni. És hogy ha az az évtized nincs, akkor én nem az vagyok, aki vagyok, már pedig én most szeretem azt, aki vagyok, mert azzal tudok másoknak segíteni, és egyébként egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy abban az vágyott, megérkezett békében éljek, amiben szeretnék, és valószínűleg nem lennék ilyen közel hozzá, hogyha nem úszom át, vagy kis macsétával vágom át magam azon az évtizeden, és most így visszagondolva, ha így gondolok rá, akkor ezek a fájások, amik akkor értek, és amikbe akkor azt gondoltam, hogy majd belehalok, de nem haltam bele, akkor ezek a fájások már a barátaim. És szerintem ezt olyan jó néha kimondani, hogy tényleg nagyon, nekem a válásom is azt érzem így utólag, hogy most már a barátom, akkor a leghorrorisztikusabb dolognak éreztem, ami történhet velem, de hogy most már tudok vele jóba lenni a részem, és enélkül a rész nélkül én nem lennék egész. És nem lehet ezeket elkerülni, de ha az ember nyitottan fogadja őket, és ami az én életemet átszövi, játékra fogja. Ugye én bohóz doktorként is dolgozom, és ugye ott arról szól minden egyes perc, amit a kórházban töltünk, hogy a rossz dolgokat megpróbáljuk játékra fogni. Mert nincs olyan mumus, vagy sárkány, vagy boszorkány, akivel nem lehet játszani. Lehet, hogy jobban meg kell küzdeni érte, lehet, hogy furfangosabban kell bevonni a játékba, de aztán minden boszorkány, meg minden sárkány megszelidül, ha elkezdesz vele játszani, mert valójában én azt gondolom, hogy ezeknek a sárkányoknak és boszorkányoknak az a baja, hogy nem játszhatnak, tehát rendkívül boldogtalanok, és ezért kezdenek el ártani embereknek, és végtelen nagy öröm nekem az életemben, és most már a magánéletemben is próbálom ezt beletenni, amit a kórházban tanultam a 20 év bohóz doktorság alatt, hogy nincs olyan rossz, amit ne lehetne játékra fogni, hogy még a volt olyan gyerek, akivel a halála előtti pár órában találkoztunk, és még ott is van létjogosultsága a játéknak, meg az örömnek, meg a huncutságnak, meg a mosolynak, meg ad abszurdum a nevetésnek is, és ez egy olyan végtelenül felszabadító dolog, hogy az embernek a én nagyon sokáig nagyon sok mindentől féltem, és azóta nagyon erősen múlnak a félelmeim, mióta tudom, hogy lehet, hogy fog jönni egy sárkány, de meg kell találnom csak azt az utat hozzá, ahogy őt játékra lehet fogni, és akkor az a tűz, ami a szájából jön, az majd nem elégetni fog, hanem mondjuk kis melengető kis tüzeket gyújtani a kályhában.
Anna, én most így hallgatom Esztert, én kíváncsi lennék a véleményedre, hogy hol tart véleményed szerint a hős útján, aki így tud beszélni a megéléseiről, illetve mindenről, ami mondjuk például a válásról, vagy például tényleg így az életéről, ami mögötte van. Aki ennyire önazonosan, ennyire nyíltan, ennyire nyugodtan és ennyire harmonikus, vagy ilyen végtelen harmóniát árasztva tud beszélni ezekre a dolgokról. Hol tart ő a hősi úton?
Hát mindenképpen a visszafele úton, ugye, ahogy Eszter mondta, hogy már néhány lépésre ugye pont attól, hogy ez a ciklus ugye véget érjen, de hát végülis nem ér véget, mert kezdődik megint előről, tehát ez egy végtelen spirál. de hogy ugye ez annak a tudatossága, hogy ez az egyensúly bármikor megbomolhat, és annak a tudatossága is, hogy ez helyrehozható. Mert ugye mindig lesznek stresszes események, mindig lesznek traumatikus pillanataink, mindig lesznek munkahelyi problémáink, személyes problémáink, az csak egy mítosz, hogy ezek egyszer csak megszűnnek. Mindig lesznek akár ilyen ingadozásuk, ugye a testi-lelki egyensúlyban, a munka-magánélet konfliktusban, az anyasság-apasság megélésében, lehetnek akár spirituális válságaink, és hogy elveszítjük a harmóniát a két világ között, és ugye erre még rátevődik a stressz, a túlterheltség, vagy akár a materializmus, és kibi lehet ez az egyensúly, de hogy itt van az a tudatosság, hogy én ezt észreveszem, és vissza tudok térni ehhez az egyensúlyhoz, mert ez nem egy külső dolog, hanem én ezt belülről kell észrevegyem, és belülről kell visszaállítsam ezt az egész folyamatot az önreflexió segítségével, illetve hogyha tudom, hogy ez az egész engem meghalad, akkor merek segítséget kérni. Ugye jöhet egy mentor, egy terapeuta, vagy akár egy egész közösség összefoghat és támogathat engem. És ezért nagyon fontos az önismeret, a tudatosság, és annak a hite is, hogy bármi történik, ez az oszcilláló narratíva, amiről beszéltünk az egyik részben, hogy nincs vége a történetnek, mert a történet még egyszer le kell kerekedjen. Tehát az még mindig csak a sárkány, a nehézség. És onnan az rajtam áll, hogy én ezt hogyan fejezem be ezt a történetet. Ugye hallgatva Esztert, és ismerve ugye az ő életének a történéseit, hát ugye Eszternek is nagyon kemény autóbalesetei voltak, és hogy emlékszem a Facebookos kiírásaidra, meg ahogy te integráltad ugye ezt az egészet, nagyon sokan például akár vádaskodnának, hogy akkor miért pont velem történik meg, és miért pont így, és miért jutottam én ebbe a helyzetbe, meg aztán, ahogyha még akarsz, akkor mesélsz ugye azokról a történésekről, amik ott voltak az életedben, és nagyon kemény életválságok, de hogy én ezt tehát akárhányszor látom, ugye most nemrég az Európa Fit Hotelben voltunk ugye a lányokkal a koncertjén, és azelőtt a Gézengusz Fesztiválon, és azelőtt a Kulton, hogy mindig valahogy ezt a nyugodtságot tudja kisugározni. Tehát, hogy pont ennek a tudatát, hogy de hát minden megoldható, minden helyrehozható, ez csak egy történés az életemben, és nem egyenlő velem. És hogy a leglényegesebb dolgokat, akár egy autó, vagy akár egy lakás, vagy akár ilyen materiális dolgok, hogy nem ez a fontos, hogy nagyon sokszor ugye pont erre fókuszálunk, hogy na akkor mi kézzel körülben megragadjuk ezeket a földi dolgokat, és ez az átminősülés, a spirituális, szinte az pont az, hogy az igazi önmagamat, a lényegemet, az, aki én vagyok, az soha nem veheti el tőlem senki. És az összes többi az meg vagy nélkülözhető, vagy újra teremthető, vagy az már csak a körítés. És szerintem nagyon sok ilyen beavatáson kell végigmenjünk, és talán az élethalál közeli élmények, a veszteség, mert szerintem a gyász is ugyanez a ciklus, amikor már kijössz belőle, és valahogy megtalálod a kapcsolatot azzal, aki számodra fontos volt, és valahogy be tud költözni a szívedbe, akkor rájössz, hogy az sem lesz csak egy veszteség, mert mindig ott, tehát hogy az, akit te szeretsz, az mindig ott van veled, ha te úgy akarod, hogy ott legyen, és ha te dolgozol azon, hogy ez a kapcsolat ugye megmaradjon.
Hú, nagyon-nagyon nehéz innen visszakanyarodni, de szeretnék egy gondolat erejéig visszakanyarodni ez a két világúra dologhoz, amit említettél is, és amire egy fél mondatban ki is tértél, ugye a materiális világ, illetve nem megy ez ma nekem, a materiális világ, és a spirituális világ egyensúlyban tartása, és egy picike fél mondatban utaltál rá, hogy ez az egyensúly nehogy megbomoljon, mert hogy Anna, meg tud bomlani ez az egyensúly? Hogyan érzékelem, hogyha ez az egyensúly megbomlott, és ilyenkor hogy tudom ezt az egyensúlyt visszaállítani? Honnan érzem, hogy most dolgom van ennek a két dolognak az egyensúlyba állításával, hogyha már ugye itt a föltámadás újjászületés állomásnak ez egy fontos pontja, vagy egy fontos kérdése?
Hát a lelkünk az mindig üzen és mondja is belülről, hogy nem vagy jó úton, csak ezt nem mindig akarjuk elfogadni, és akkor megyünk tovább, és nagyon sokszor a testünk üzen, meg aztán nagyon sokszor kemény felkiáltó jelekkel üzen, hogy ez valamiért nem jó, amikor már nincs meg ott a flow élmény, az áramlat élmény, amikor érezzük azt, hogy csak ebben az ördögi körben mozgunk. Tehát, hogyha figyelünk önmagunkra, és tényleg meg tudunk inni egy csészényi kávét naponta önmagunkkal, és úgy reflektálunk arra, hogy valóban a helyemen vagyok-e, hogy tényleg azt teszem, amit szeretném, hogy nem alkuttam meg helyzetekben. Mert az is nagyon sokszor ugye visszaköszön, hogy hát ezt azért nem kellett volna benyelni, vagy ezt nem kellett volna megcsinálni, mert utána már jönnek az álmatlan éjszakák. Nekem például az első ilyen legfontosabb jelzés, hogy tudok aludni éjszaka, vagy nem. Tehát, hogyha én le tudom tenni a párnára a fejem, és el tudok úgy aludni, hogy oké, tudom, hogy vannak problémák, nehézségek, de ezeket majd aztán, mit tudom én, majd holnap gondolkodom rajta, vagy nekem van probléma babám, és tud gondolkodni ő rajta egész reggelig, ugye? Az indián hagyományban vannak ezek a kis probléma babák. De hogyha én egy olyan döntést hoznék, amikor ugye megbillen ez az egyensúly, ami az én egyensúlyom, mert ez mindenkinek a sajátja, és mindig ezt kérdezem meg egyik-másik döntésnél, hogy túl sokat kell gondolkodjak, ez pont olyan, mint egy ruhánál, hogy hát most vegyem meg, ne vegyem meg, ha már gondolkodom rajta, az nem, soha nem lesz jó választás. Amin én azt mondom, wow, ez igen, ez az enyém. És pont így a döntéseknél is, hogy ez az én történetem, és nem kell kompromisszumot kötnöm, vagy nem olyat, amire ugye Popper Péter azt mondja, hogy gyökér kompromisszumokat soha ne kössünk, mert az, tehát hogy ez már olyan egyensúly billenés, hogy ott már nem tud visszaállítani. Ez mint a hazugság, mert ha már hazudtál egyet, akkor utána már jönnek ugye ezek a körkörös ciklusok, és soha nem lesz vége a történetnek.
A flow, az áradás élmény. Na most itt megint Eszternek egy gondolata jutott eszembe, ugye ő több interjúban is mondta már, vagyis olvastam több interjúban veled, hogy azt szoktad mondani, hogy én egy ilyen áradó folyó vagyok. És hogy nekem az egy komoly munka, hogy egy áradó folyó, ami ugye pont egy nagy Dunai áron vagyunk túl, azért tudjuk, hogy minden tud vinni, amikor árad, meg tudjuk, hogy egy folyó milyen jótékony hatással is tud lenni, ugye, hogyha az... ha az mederben van tartva. Ez például milyen munka, Eszter, vagy milyen, mekkora önismereti munka, hogy ezt a fajta áradást te mederben tudod tartani?
Nagy. Nagy és vége láthatatlan önismereti munka. Igazából azt hiszem, hogy ott lett egy kicsit könnyebb, amikor rájöttem, hogy ez, amit talán rímel arra, amit az előbb mondtam, hogy nem lehet elkerülni az ősvény, tehát kerülő ősvényeken menni, mert akkor is elér bukkan az a félelem vagy fájdalom, amivel találkoznod kell. Ilyen ez a tulajdonságokkal is, hogy én nagyon sok ideig próbáltam legyőzni azt, hogy ez egy rossz tulajdonság, hogy én sok vagyok, én rengeteg vagyok, mindig ez volt, hogy tényleg nagyon sok tudok lenni, ebben teljesen igaza volt mindenkinek, aki ezt kommunikálta felém. De hogy hát ezt mindig azt éreztem, én lovagoltam még így gyerekkoromban versenyszerűen, és az volt az érzés, amikor önmagamra gondoltam mindig, amit egy ilyen nagyon, nagyon erős lóval érez az ember, hogy ott van a kantár a kezébe, és bár véresek az ujjai, és próbálja visszafogni, de az menne és száguldana. Emlékszem arra a pillanatra, hát nem, már nem gyerek voltam, hanem sok-sok mindenen túl felnőttként, amikor rájöttem, hogy az ilyen lovat nem kell visszafogni, mert az én kezem is tönkre megy, meg az ő szája is föl fog hasadni, és mind a ketten csak szenvedünk, és egyikünk se lesz boldog. Azt a képességét kell használni, hogy ő csak rohanni tud. És ha én sok vagyok, akkor ennek a sokságnak a helyét kell megtalálni. És én azt gondolom, pici túlzással, mert nyilván lehet találni rossz tulajdonságokat, de hogy alapvetően én majdnem hiszek abban, hogy nincs jó meg rossz tulajdonság, hanem csak tulajdonság van, és attól lesz jó vagy rossz, hogy mit kezd vele az ember. Tehát ahogy azért is szoktam ezt a hasonlatot mondani, meg ezt az én édesapám mondta, akivel nagyon kevés kapcsolatom volt, mert hogy nem éltünk sosem együtt, de idős korára megismertem, és ő is egy nagyon nagy bűvész volt, és ezt ő mondta, hogy mi egy áradó folyók vagyunk, és hogy ha egy áradó folyót hagyunk áradni, akkor rombol. És én is azt hiszem, hogy elég sok helyzetében az életemnek hagytam, hogy romboljak. De hogyha jó fele csatornázzuk be, akkor meghajtja a malmokat, meg nagyon sok embernek örömet okoz, gyerekek úszkálhatnak benne, papírhajókat visz el a tengerig, és egyéb nagy hajókat is elvisz a tengerig, és örömet okoz, és épít, és aztán kenyér lesz abból a lisztből, ami a malmokból kijön, tehát embereket tud életben tartani, de nagyon fontos, hogy ez hova folyik az a folyó. És azt hiszem, hogy talán a legnagyobb ráismerése az elmúlt évtizedeimnek az, hogy ezekkel az én tulajdonságaimmal, amik vannak, ennyi a dolgom, hogy megtaláljam, hogy hol épít, és hol rombol. Az én rengetegségem az nagyon sok helyzetben okozhatott rossz érzést, de mióta oda tudom tenni, ahova való, így egy műpanagy színpadon is össze tudom fogni ezt a több ezeres közönséget, és szét tudok áradni akkorára, hogy ez a sokság építő lesz, és hogy az utolsó karzat legfőső hátsó sorában is érzik azt a kisugárzást, akik ott vannak. És hogyha ennek helye van, azóta például a magánéletemben nem vagyok olyan sok, vagy így a közösségi, tehát egyéb területeimen, mert meglett a helye a sokságomnak, ott kitombolhatja magát, hagyom az én lovamat száguldani a versenypályán, ott, ahova való, és már nem vérzik az ujjam, ami, hogy megpróbálom a kantárral visszafogni, a ló is boldog, én is boldog vagyok, és hát azok is boldogok, akik ebből kapnak, legalábbis nagyon remélem, mert az én életemnek az egyik ilyen fenntartója és alap szükséglete az az, hogy ezt biztos, hogy pszichológusok nagyon mélyre tudnának ásni, hogy miért van erre nekem iszonyatosan
Szerencsé, hogy van egy a
szükségem.
körünkben, igaz?
De hogy nekem nagyon szükségem van arra, hogy hasznosnak érezzem magam, és hogy embereket boldoggá tegyek, erre mániákusan szükségem van, de ez is csak egy tulajdonság, tehát ez is lehetne rossz, ha nem tudnám jól használni, de azt hiszem, hogy legalábbis most úgy tűnik az életem jelen állásából, hogy megvannak azok a helyzetek, ahol én ezt kiélhetem, ahol érezhetem, hogy én hatok a kórházban, a beteg gyerekeknél, vagy a színpadon, akár gyerekkoncerten, akár felnőtt koncerten, és így megnyugszom, és így kiélhetem ezt a vágyamat, nekem is jó, és másoknak is jó.
És Eszter, te most boldog vagy?
Most, hogy így beszélgetünk, például igen, én ha valamit megtanultam 20-22 év bohóc doktorkodás alatt, és ami a leghasznosabb, amit áthoztam a nem bohóc, tehát a nem pirosorú énembe, hogy mindig csak a jelen pillanatban lehet ilyen kérdéseket megválaszolni. Tehát most ebben a pillanatban én nagyon boldog vagyok. Értékes és jó beszélgetésben veszek részt értékes emberekkel, és jönnek olyan gondolataim, amik majd a holnapi gondolataimat útjára fogják bocsátani, és több leszek tőle én is, talán egy kicsit az is, aki hallgatja. Szóval most igen, hogy mi lesz 5 perc múlva, azt meg nem tudom, de azt hiszem, hogy ez az én boldogságomnak, meg talán más boldogságának is az egyik nyitja, hogy ez mindig csak a jelen pillanatban megválaszolható. Nálunk bohóc doktorként egy bohóc csak úgy tud működni, hogyha nem azon gondolkozik, hogy az előző szobában mi volt, az előző kórteremben mi volt, vagy azon rágódik, hogy ott még valami mást kellett volna mondanom, vagy ott nem tudtam kibillenteni ezt a gyereket. Ha azt viszem magammal, a következő szobában sem fogom tudni. Amint benyitok egy szobába, csak az az egy szoba létezik, csak az az gyerek, aki éppen abban a szobában van, és nem szorongok azon, hogy mi lesz a következőben, mert nem tudom, úgyse tudok vele még mit kezdeni, és már nem bosszankodom azon, hogy mi volt az előző szobában, mert azzal se tudok már mit kezdeni, azzal az egy szobával viszont tudok mit kezdeni, amiben éppen belépek. Azt a gyereket ki tudom billenteni a szorongásból, a félelemből, és hogyha benne tudok maradni ebbe a jelenbe, akkor én is önfeledten tudok abban a jelen pillanatban játszani, és akkor mind a ketten boldogok vagyunk, a gyerek is, akihez benyitottam, meg én is. Úgyhogy azt hiszem, hogy erre így tudok válaszolni, hogy most igen, és hogy mi lesz 5 perc múlva, ezt nem tudom.
Eldönti a technika, igaz, mint az elmúlt percekben. Anna, mit ad véleményed szerint az embernek, hogyha, vagy a hallgatónak, vagy a hősnek, aki bejárta az utat eddig velünk, és most eljutott egy adott pillanatig, hogyha olyan szépen tisztán látja magát, és valahogy egy kicsit ilyen helikopter perspektívából is tudja vizsgálni saját magát, mint
Ugye
ahogy például
pont
az
azt,
elmúlt
amit
percekben Esztertől
az
hallottuk.
előző megszólalásomban mondtam, hogy ez az egyensúly bármikor kibillenhet, és amit Eszter is mond, hogy igen, most boldog vagyok, de lehet, hogy történik valami, amit már nem leszek annyira boldog, és ez is teljesen rendben van, meg hogy ez az egész nem csak úgy az ölünkbe hullik, ez az egész jelen tudatosság, vagy mindfulness, vagy bárminek nevezzük, hanem ez egy nagyon komoly tudatos munka. Tehát, hogy ez nem csak úgy megtörténik velünk, és egyszer csak megvilágosodunk, mert sokan ugye azt várják azt a pillanatot, hogy majd történik valami, és akkor majd aztán meg fogom érteni. Nem, ez nagyon sok belső tájnak a végigjárása. Lehet, hogy nagyon sok szenvedés, nagyon sok kudarc, meg bukástörténet, és hogyha ezeket mind-mind megemésztettem és megformáltam az én magam kicsi szobrává, akkor onnan már jóval könnyebb lesz ez az út, és hogyha mindenki csak annyit tud elvinni magával, hogy ez a visszatérés tényleg csak akkor lehetséges, ha már bent voltunk a barlangba. Tehát, hogy nem lehet úgy visszatérni, hogy akkor elindulok, fütyörészek, eszek 3 fagyit, mit tudom én, megnézem, hogy milyen szép a táj, és akkor már is megvilágosodtam, mert nincs. Tehát, hogy fájdalmak, nehézségek nélkül nem létezik ez a bejárt út. Tehát, hogy mindennek értelme lesz, és a puzzle össze fog állni a végén, hogyha van elég türelmünk ahhoz, hogy kivárjuk. Lehet nem 1 hét múlva.
Én esküszöm, hogy órákig csak hátradőlnék és hallgatnálak titeket, komolyan. Minden egyes percét imádtam a technikai zűrökön kívül. Az is mokás volt. Az elmúlt perceknek. Úgyhogy először nagyon-nagyon szépen köszönjük Káres Eszternek, hogy itt volt velünk és vállalt a vendégszereplést itt a majdnem az utolsó lépés, a cél egyenesében, ami hősünk útjának. Köszönjük, Eszter, hogy itt voltál.
Én köszönöm, egy élmény volt.
És nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy te is végighallgattad ezt a beszélgetést. Külön köszönjük, hogyha azokon a felületeken, amelyeken hallgatsz bennünket, értékeled a műsort, csillagozod, ajánlod, megosztod, hogy más is boldogabban élhesse, YouTube-on feliratkozol a csatornánkra, Facebookon, Instán, TikTokon megtalálsz bennünket, de az és boldogan éltek info@gmail.com-ra tudsz üzenetet is írni, hogyha szeretnél hozzászólni, témát ajánlani esetleg a műsorhoz, ahogy Anna már korábban nagyon rutinosan jelezte, ehhez a Hősútja epizódhoz is, mint mindegyik Hősútja epizódhoz. Önismereti kérdéssor Annától a patreon.com/boldoganéltek felületen, ahol minden epizódot így ezt is hosszabb és vágatlan formában tudsz visszahallgatni, és nem mellett más dolgom, mint hogy dr. Kádár Anna Máriának is megköszönjük, hogy ismét itt volt. Szia, Anna, köszi szépen!
És Vörös Istvánnak is. Szia István, és köszi szépen!
Még egyszer köszi mindannyiatoknak, találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!